nézzük a top 10-es sorozatunkat. Ugye, kapcsolat sorozat, kapcsolat Istennel és másokkal, a top 10-en keresztül, 10 parancsolat, mindig emlékeztetlek benneteket az elején, hogy ez a 10 parancsolat, ez 10 elv, minden parancsolat mögött van egy elv, és ezt vizsgáljuk, ezt kutatjuk, és ezt tanulmányozzuk most, hogy mik az elvek a parancsolatok mögött. Oké? Mert Izrael rabszolgaságban volt, Egyiptomban, 430 évig, és Isten nem azt mondta, hogy srácok, itt van egy 10 parancsolat, most gyorsan szedjétek rendbe magatokat, és hogyha ez megvan, akkor majd kiszabadítalak benneteket, és felszabadítalak benneteket az egyiptomi fogságból, és kapcsolatban lehetünk egymással, de először itt a 10 parancsolat, és kapjátok rendben magatokat. Nem ez történt. Nem ez történt. Nem, Isten azt csinálta, hogy kiszabadította Izraelt Egyiptomból, az ellenségétől, ugyanúgy, ahogy Krisztus is megszabadított bennünket Sátántól. Oké, mindenféle fizetség, vagy viselkedésváltozás, vagy bármilyen változás nélkül megszabadított minket az üdvösségen keresztül. És aztán adott nekik, Izraelnek, egy 10 parancsolatot, 10 alapelvet, hogy most, hogy kiszabadítottalak titeket, szeretnék veletek kapcsolatot, és itt van 10 elv, ami mélyíteni fogja a mi kapcsolatunkat. De nem csak a miénket, hanem az egymással való kapcsolatotokat is. Oké, mert az első 4 az Istennel való kapcsolatról szól, az 5-től a 10-ig az meg másokkal való kapcsolatról szól. Úgyhogy ezt meg kell lássuk ezeket ott mögötte. És egyébként, ahogy haladunk, tehát láthatjuk azt is, hogy mindezek az elvek ott vannak az új szövetségben is. Tehát ezek nem kizárólag ószövetségi elvek, hanem ez ott van az új szövetségben is. Úgyhogy 7. parancsolat, az elv, ez az intimitás, vagy a meghittségnek az elve. Oké? Tehát az alapelvünk ma az, hogy hogyan legyen meghitt kapcsolatunk Istennel és egymással. Legfőképpen egy házasságban, hogyha arról beszélünk, hogy egymással. Oké, úgyhogy 2 Mózes 20, 14, a mai igeversünk, legalábbis a parancsolatokból, de lesz még több is. 2 Mózes 20, 14. Ne kövess el házasságtörést. Oké, nagyon rövid, 4 szó, és egy felkiáltójel, tehát ne kövess el házasságtörést. És amiről szeretnék ma beszélni, ez az, 3 módját szeretném nektek megmutatni, annak, ahogy házasságtörést követhetünk el. Mert alapvetőleg egyből mindenki arra gondol, hogy testileg. És erről fogok az elején beszélni. De van ebbe sokkal több, és sokkal komolyabb is. És lehet, hogy tudtad már, hogy az embernek 3 része van, szellem, lélek és test. Oké, 3 részből áll az ember. Ez lesz az alapja igazából a 3 pontnak, amiről beszélünk ma, mert házasságtörést tudunk elkövetni mind a 3-mal. Mind a 3-mal, a szellemmel, a lélekkel és a testtel is. És sokan nem hiszik el, hogy a házasságtörés az nagy hatással van a szellemre és az embernek a szellemére, a te szellemedre. De majd látjátok is nem sokára. Oké, úgyhogy az első pontunk az a test. Most ezt nézzük. Oké, test. Házasságtörést követhetünk el a testünkkel. A testünkkel. Ez azért elég világos, nem? Ez a, amikor azt mondjuk, hogy házasságtörés, alapvetően ez ugrik be. 1 Korintus 6, Pál levele, a korintusi gyülekezethez első levele, 6. fejezet, 18-19. és 20. vers, figyeljetek. Fussatok el a szexuális bűnöknek még a közeléből is. Minden más bűn, amelyet elkövet az ember, a testén kívül van. Aki azonban szexuális bűnt követel, az a saját teste ellen vétkezik. Tudjátok meg, hogy a testetek a bennetek lakó Szent Szellem temploma. Igen, a Szent Szellem tulajdona, akit Istentől kaptatok, ezért többé már nem ti rendelkeztek a testetekkel. Isten nagyon drága váltságdíjat fizetett értetek. Szerezzetek hát dicsőséget Istennek a testetekkel is, és a szellemetekkel is. Ez nincs benne minden kéziratban. Oké? Tehát nem mindegyik Bibliában találod ezt meg, mert két alapvető görög forrás van, ahonnan fordították a Bibliát, és valamelyikben benne van, valamelyikben még nincsen. Oké, de azt mondja, hogy testetekkel és szellemetekkel is. Oké, tehát, amikor a 10 parancsolatra gondolunk, emberek azt mondhatják, hogy hát, ha keresztény vagy, alapból 9-el simán tudsz menni. A 10-ből. Tehát 9 ez úgy megy. Persze, amikor a szombatnapról beszéltünk, akkor a keresztényekről beszéltünk, hogy minden mást betartanak, jó esetben, de ez valahogy a szombatnapot nem, a pihenés napját, akik keresztények. De amikor a társadalomról beszélünk, tehát akik nem keresztények, ez az egy, amin fennakadnak. Mert ugye azzal egyet értenek, hogy ne lop, meg ne ölj, meg ezek, ne hazudj, tehát ez aztán mindenki egyetért, mert senkinek nem esik jól, amikor vele csinálják ezt. De hogy ez a házasságtörés, ez valahogy nem fér be nekik. Azt mondják, hogy hát oké. Ha van Isten, értem, hogy miért mondja azt, hogy ne legyen más Istenem. Tehát ez világos, érthető. Ugye, az első két parancsolat erről szól. Aztán ott van a harmadik, negyedik parancsolat, ugye az, hogy értem azt is, hogyha van egy Istenem, nincs más Istenem, akkor őt tiszteljem, az ő nevét tiszteljem, és imádjam őt. Járjak imádatra egy héten egyszer, valami templomba, vagy gyülekezetbe, és ugye ez a harmadik, negyedik parancsolat. Aztán ott az ötödik, igen, az is igaz, hogy tiszteljük a szüleinket. Tehát rendben van, az is. Tehát látom, ez fontos. Meg hogy tiszteljem az életet. Ugye ez az ötödik, hatodik parancsolat. És akkor ott a hetedik, amiről most beszélünk, azt átugorjuk. És a nyolcadik, kilencedik, tizedik, hát persze, az is normális. Hát tisztelni kell az embereket azzal, hogy igazat mondok nekik, nem verem át őket, ugye ez, hogy ne hazudj, vagy hamis tanúbizonságot ne tegyél, vagy hát igen, igaz az is, hogy nem veszem el a másét, tehát ne lopj, ugye, vagy nem kívánom a másét, ez a tizedik parancsolat, de ez a, tehát értem ezeket, de ez a hetes, ez a házasságtörés, ez a házasságon kívüli szexnek a tiltása, ez olyan, hát ez egy kicsit ódivatú, nem gyerekek? Tehát ha te ezt hiszed, akkor eléggé lemaradtál a korral, nem? Tehát ma már ki? Tehát elég bigottnak tűnik, ha te ezt így hangoztatod is, meg hiszed is, meg minden. És hagyd mutassam meg tényleg az elvet mögötte. Tehát ez a négy szó, ez igen, elég egyértelmű, de hihetetlen az elv mögötte. És igen, a szexről fogunk beszélni, mert ez a szexuális erkölcstelenségről beszél, ez a házasságtörés. És lehet, hogy hallani fogsz olyan dolgokat, amiket még soha nem hallottál gyülekezetben. Vagy soha nem hallottál egy pásztor szájából. Tehát az én tenyerem is izzadni fog közben, miközben beszélek. És de meg lesz az oka, hogy miért mondom. Oké? Okay? Úgyhogy az első dolog, amiről egy kicsit itt az első pontban beszélnék, az az, hogy miért teremtette Isten meg a szexet. És lehet, hogy maga a kérdés már egy kicsit megdöbbent, hogy ő teremtette? Igen, ő teremtette. Ő találta ki. Tehát lehet, hogy nem tudtad, de nem mutáció útján jöttünk létre valami trutyiból. Oké? Tehát nem így fejlődték ki, hogy egy trutyi voltál, és aztán lett belőled egy ember. Nem. Isten formálta az embert. Isten formálta az első emberpárt, és aztán Isten sőt, Isten formálta az embernek a szexre használatos szerveit is. Oké? Tehát szőröstül, bőröstül Isten formált engem, és hogyha vizuális vagy, akkor jaj. Tehát, hogy tehát ez a nehéz része az üzenetnek. Oké? Tehát ő a tervező. Tehát Isten a tervező. Ő tervezte meg, hogy hogyan kell csinálni a szexet. Oké? Ő határozta meg, hogy mi a funkciója a különböző testrészeknek. Na, úgyhogy az sem lepte meg őt, hogy milyen körülmények között és milyen módon találkozik ez a két szerv egymással. Oké? Okay? Rácska, fog be fület. Nem, neki már így van. Tisztába kell lenni. Nem agolja hozzá, drágám. Ja. Oké, tehát ilyen nem fordult elő, hogy hűvös alkonyatkor az úr ott ment az édenkertbe, és akkor egyszer csak hallja, hogy rezeg a bokor. És akkor meglátja őket a bokorban, és azt mondja, te jó! Ezt nem mondja, hogy te jó Isten, mert nem mondja magának. Te jó én! Mit csinálnak ezek? Tehát ilyen nem volt. Nem volt. Vagy azt most miért oda teszed? Miért? Nem erre gondoltam. Tudod, és nem volt. Isten formálta. Isten formált bennünket úgy, hogy a férfi és a nő most nem mutatom kézzel, tökéletesen összeillő legyen. Oké? Hogy ez Istennek a találmánya. Tehát tökéletesen illeszkednek. És azért tervezte Isten így, hogy élvezzék egymást. Hogy élvezzék egymást, hogy teljesen élvezzék egymást. Gyönyörrel és meghittséggel. Az Istennek a találmánya. És miért mondom ezt? Azért, mert lehet, hogy ez egy kicsit furcsa hangzik a hölgyeknek, amit most mondok, de hogy tudod, amikor ott a férjed átölel, és így szorosan megfogja a fenekedet, miközben átölel téged, és te meg egyből azt gondolod, vagy ki is mondod, hát nem igaz, már megint erre gondol. Hát komolyan. Hát. Hölgyeim, van jó szexuális vágy. Van. Ez egészséges, és szükséges. De házasságon belül. Oké, tehát a jó szexuális vágy, ez házasságon belül van. Tehát, ha van, az egészséges. A görög szó a vágyra, az az epitumea, epitumeo, az azt jelenti, hogy sóvárgás, epekedés, nagyon erős vágy. Még Jézus is használta önmagára ezt a szót. Sóvárgás, vágyakozás, epekedés. És Jézus jó módon használta, pozitív módon használta ezt a szót. Lukács 22.15-ben azt mondja nekik, mennyire kívántam, hogy a páskát veletek együtt ünnepelhessem még a szenvedéseim előtt. És maga szó az a kívánni, ez a vágyva vágyakozni. Vágyva vágyakozni. Ez epitumeo. Tehát nem csak sima vágyakozás, hanem úgy mondják a kis szótárak, hogy vágyva vágyakozni. Tehát ilyen kis fokozása van az egésznek. Tehát vágyva vágyakozni. Tehát mennyire kívántam, hogy a páskát veletek együtt ünnepelhessem. Tehát létezik ilyen vágy. És ezt a szót használja a szexuális vágyra is az új szövetség. Oké? Okay? Tehát csak azt akarom megmutatni nektek, hogy a szexuális vágy az jó. Az egészséges. Az fontos. Hogy amikor arról beszélünk, hogy kívánság vagy vágy, az nem csak negatív értelem. Nem csak rossz értelme van. És ez fontos megérteni, mert mondhatja nekem egy fiatalember akár, na, ez volt az utolsó? Jó van. Oké, fontos megérteni, mert mondhatja nekem egy fiatalember azt, hogy de pásztor, hát ezt nem érted. Hát én olyan sürgetve érzem magam. A kényszer alatt vagyok. Oké, kényszer van bennem. És valószínű, pásztor, te ezt nem érted meg. De elárulok valamit. Dehogy nem. Dehogy nem. Hát megértem. Abszolút megértem. És meg, ja, tehát tudom, hogy sokan azt gondolják, hogy amikor én elmegyek úszni, akkor egyszer nem bírok beugrani a vízbe, mert vízen járok. Tehát, hogy képtelen vagyok úszni. De egy pásztor is ember. Oké? Okay? Egy pásztor is ember. És nem bűnös életet él, ha beugrik a medencébe, és nyakig ér neki is a víz. Oké? Okay? Valami bűn van az életben, neki vízen kéne járni. Nem. Tehát emberek vagyunk is. Elsüllyedek, mint bárki más. Jó. Nyilván nagy a ballaszt is, tehát. De azért beszélek erről, mert sokszor, amikor azt mondjuk, hogy kívánság, vagy vágy, akkor rosszra gondolunk. Negatív töltete van ennek a szónak, és nincs. És hogy van, de most a jó
töltetre beszélek, hogy ez egészséges. És pásztorok között hallottam erről, és nem magyar pásztorok között, tehát hogy ne kombinálj majd, amit mondok, hogy vajon melyik lehet. Jó? Tehát nem. Tehát az egyikük tanított erről, és azt mondta pásztoroknak, hogy srácok, élvezzétek a szexuális életeteket a házastársatokkal. Tehát élvezzétek, hogy ne legyél megkísértve, hogy valami más csinálj helyette. Oké? És ez tényleg egy jó üzenet a pásztoroknak is, meg a feleségeiknek is, mert ha más csinál, akkor nem csak a családja, meg a házassága megy rá egy pásztornál, hanem a gyülekezete is. Úgyhogy ja, tehát furcsa lehet ezt hallani, mert emberek lehet azt gondolják a keresztényekről, hogy pont ezek miatt, hogy mi olyan prűdek vagyunk, vagy prűdnek kell lennünk, vagy mit tudom én mi, de tehát ha Istent akarod szolgálni, akkor prűdnek kell lenni, de ez nem így van. Ez nem így van. Tehát Isten teremtette a szexet, és azért teremtette, hogy ez buli legyen a házasságban. Oké? És aztán ez a pásztor egyébként azt is mondta, hogy azt mondja, nekünk még egy hintánk is van a hálószobában. Mondtam, fú, apukám, jó van. Hát hadd élvezzék, így van. Tehát azért mondtam, hogy nem magyar pásztor, tehát ne, hogy elkezdjetek kombinálni, ki lehet az, mikor jönnek vendégprédikátok, na vajon ő mondta? Nem magyar volt. Nem. Nálunk nincs otthon hinta, jó? Tehát nálunk körhinta van. Na, de ja, tehát azért mondom ezt, mert azt, sokszor azt hiszik emberek, hogy nem tudjuk megérteni mi ezt pásztorok, de igen. Aztán emberek még azt is feltételezik, hogy Jézus sem tudja ezt megérteni. Tehát nem csak, hogy a pásztor, hanem Jézus sem érti ezt a problémámat meg, hogy van bennem egy vágy, egy erős vágy, és hajt valami, és zavar valami. Jézus, te nem érted ezt az erős vágyat. De figyelj, két dolog. Egy, ő teremtette. Hogy ne értené? Tehát ő teremtette. Ő hozta létre, hogy ez működjön. Kettő, ő is ember volt. Férfi volt. Emberré lett. Volt tinédzserkora, és tiszta életet élt, és a 20-as, 30-as éveit tisztán élte le. Úgy, hogy ott voltak a környezetében a lányok, a nők, és nem fából volt Jézus, de megcsinálta. Úgyhogy az, amit itt a különböző filmekben megpróbálom földolgozni, hogy de nem bírta Jézus, mert ezzel a Mária Magdalénával összejött, meg aztán sok gyerekük lett ott valahol Franciaországban, ez mind kamu, hogy összehozzák Jézust. Ugye ez a, mi volt, Da Vinci kód, meg ezek a hülye teóriák. Tehát történelmileg ilyen nincs, amúgy meg idősebb volt Mária Magdaléna, mint az anyukája. Tehát mindegy, tehát ilyen nem történt, ez egy ilyen démoni hazugság. Oké, tehát az első pontunknak ez a konklúziója, hogy követhetsz el házasságtörést a tested ellen. De Isten úgy tervezett téged, hogy teljes élvezeted lehessen a szexualitásban, a házasságon belül. Oké, második pontunk. A lélek. A lélek. Példabeszédek 6.32. Azt mondja, esztelen bolond, aki elcsábítja más feleségét. Csak azt tegyen ilyet, aki el akarja pusztítani magát. És itt a lelkét mondja az eredeti szövegben. Oké, tehát csak azt tegyen ilyet, aki el akarja pusztítani magát. A pusztít szó azt jelenti, hogy lerombolni, megrontani, bántani, elfecsérelni, bántalmazni, megrohasztani. Oké, tehát ezt jelenti ez a szó. És értem én azt, hogy Isten megvált, és jóvá tesz dolgokat, de, ha egészen véletlenül, nyilván nem véletlenül, de ha benne voltál egy házasságtörésben, vagy mint sértő fél, vagy mint sértett fél, a akkor nagyon jól tudod, hogy milyen pusztítást tud végezni. Lélekben, fizikailag, egy családban, a kapcsolatokban. Tehát nagyon jól tudod, hogy micsoda pusztítás történik ezen a területen. Úgyhogy nem véletlenül használja ezt a szót. Oké? A léleknek a részei. A következő. Értelem, érzelem és akarat. Az értelemben történik a gondolkodás, az érzelemben az érzés, az akaratban pedig a döntés. Oké? Így néz ki a lelkünk. Tudod, hogyan gondolkozol dolgok felől, hogyan érzel dolgok felől, és aztán mindezek alapján milyen döntéseket hozol. Ez a lélekben történik. A lélekben. A lelkedben. Oké. Én próbálom úgy alakítani az üzeneteket, hogy a lelkedhez prédikáljak. Tehát szívhez. Tehát szívhez prédikálni. Mert a tested az majd meg fog menekülni. Üdvözülni fog. A szellemed az már üdvözült. De a lelked az az üdvözülés alatt van. Egy folyamatban van. Az üdvözülés, az úgy hívjuk teológiailag, hogy megszentelődés. Ahogy újabb és újabb területeket Isten felhoz, és aztán tanít az ő igazságára, és elülteti be a lelkedben az igazságot arról a területről, és aztán nyilván konfrontálódik az Isten igazsága a te általad tanult vagy vélt igazságról azon a területen. És ugye mi, akik hívők vagyunk, tudjuk, hogy ha nézeteltérésünk van Istennel, tudjuk, hogy kinek van igaza, még akkor is, ha nehéz elismerni, de tudjuk, hogy kinek van igaza, és hogyha hitben elfogadjuk Isten igazságát azon a területen, ahol konfrontálódunk Istennel, akkor az a terület megszabadul. Megszabadul. És ez pedig napról napra történik. Amíg itt élünk ebben a testben, ezen a földön, addig ez történik. Új nap, új. Új nap, új döntés. Új nap, új döntés. És a lelkünk folyamatosan szabadulás alatt van. Oké? És ezért fontos a lélekhez prédikálni. Ahol ez az egész folyamat zajlik. Tehát ez nem azt jelenti, hogy az üdvösséged nem biztos Krisztusban, hanem az, hogy a lelkünk átalakulásban van. Folyamatosan, napról napra. Oké, de a lényeg a lélekben történik. És szeretném azt, hogy minden héten döntést hozzunk azzal kapcsolatosan, amiről beszélünk. Oké, ez fontos, hogy döntéseket hozzunk. Amiről prédikálok, azon a területen hozzunk döntéseket Istennel. És ez az akarat része a léleknek. De aztán vannak dolgok, amiket tehát olyan dolgokat is teszek bele egy üzenetbe, amik hatással vannak az érzelmekre, és olyan dolgokat is rakok az üzenetbe, amik hatással vannak az értelemre. Tehát ezek a dolgok nem véletlenek. Az, ahogy az üzenet fel van építve, ez nem véletlen. És egy részetek az alapján hoz döntést általában az életében, hogy mit gondol. És vannak a csapat másik fele, nem tudom, hogy ki hogy, de egy csapat másik fele pedig az alapján hozza a döntését az életben, hogy hogyan érez. Tehát vannak gondolkodók, meg vannak érzők. Ez nem azt jelenti, hogy az érzők nem gondolkodnak, és a gondolkodók nem éreznek, de van egy alapvető, ami alapján emberek hoznak döntéseket. És ezért fontos, hogy mind a kettő legyen az üzenetben. Kapjanak a gondolkodók is az üzenetben olyan dolgokat, amik segítenek nekik, gondolkodásra készíti őket, és aztán az érzők is kapjanak, amik érzésekre sarkalják őket, és segítenek érezni azt, amiről beszélek. Úgyhogy értelem és érzelem. És elkövethetünk házasságtörést, tehát most arról beszélünk, hogy lélek, a lélekben házasságtörés. A testről beszéltünk az első pontban, most a lélekről beszélünk. Házasságtörés a lélekben. És elkövethetünk házasságtörést az értelmünkben. És elkövethetünk házasságtörést az érzelmeinkben. Oké? Tehát lehet valakivel a kapcsolatom káros az érzelmemben és az elmémben. És az írás is alátámasztja ezt. Tehát bármi gondolat vagy érzés valaki felé, ami helytelen, vagy aki helytelen, és házasságon kívüli, az rossz. Az nem jó. Oké? És ez megtörténhet a házasságban, és ez megtörténhet a házasság előtt is. Oké? Éneke 3-5. Azt mondja, ne ébreszétek fel a szerelmet, ne szítsátok fel tüzét, ameddig ő nem akarja. Meg kell ígérnetek. Oké? Tehát megvan az ideje annak a szerelemnek. Megvan az ideje annak a szeretetnek. Ameddig ő nem akarja. Oké? Amíg nem jön el is az ideje. Mikor van itt az ideje? Akkor, amikor az Istennek tetsző. És neked is tetsző. És ez a házasság lesz. Amikor a gyilkosságról beszéltünk, 2 héttel ezelőtt, azt hiszem, igaz? Igen. Akkor arról volt szó, hogy jó néhány dolog van, ami elvezet a gyilkossághoz. És ugyanez van a házasságtöréssel is. Van jó néhány dolog, ami házasságtöréshez vezet. És az elmében és értelemben történő házasságtörés vezet a testben megtett házasságtöréshez. Tehát ezek az értelemben és az érzelemben kezdődnek. És ott, tehát az megelőzi. A testben történő házasságtörést, a lélekben történő házasságtörés előzi meg. És szeretnék nektek megmutatni egy szót, ezt a szót, hogy fantasztikus. Hogy az mit jelent. A definíciója, megnéztem a neten, azt jelenti, hogy egy féktelen elmének a szüleménye. Tehát fantasztikus. Tehát a valóságtól elrugaszkodott, merész képzelet szüleménye. A normál gondolkodásnak meghökkentő, tehát ilyen definíciók vannak. És ami nagyon érdekes számomra, ez a merész, meg az, hogy féktelen elme. Tehát nincs benne fék, nincs benne határ, hogy hú, ezt már nem lehet, vagy ezt nem szabad. Oké, tehát féktelen, fantasztikus. És ennek a gyökérszava fantázia, és ott is megnéztem, és ugyanez. Kicsit másképp, de ugyanez. Képzelőerő. Mi a fantázia? Képzelőerő. Főleg valóságalapot nélkülöző képzelőerő. Tehát nem valóság alapja van. Féktelen, ott is ugyanez a szó. Valósághoz nem ragaszkodó elme. Most hagyd mondjak valamit, ami lehet, hogy lesokkol. De Isten úgy tervezett téged, hogy egy ilyen fantasztikus, egy ilyen fantáziában élj egy valakivel. A házastársaddal. Oké? Tehát, hogy legyen merész az, legyen féktelen, legyen határtalan, de házasságon belül. Hihetetlen. Tehát, hogy megtörténhet ez a fantázia dús kapcsolat két ember között, de ez házasságon belül. És férfi és nő között. És ez fantasztikus. És ezért mondom, hogy ez az intimitás elve. Az intimitás elve. Mert el sem tudjuk képzelni, hogy micsoda intimitás lehet így megélni egy kapcsolaton belül a házastársal. Én még csecsemő vagyok ebben, de tudod, alakulok, mint pupos gyerek a prés alatt. Igaz, drágám? Ja, úgyhogy... úgyhogy... Ja, tehát hihetetlen. Felszabadító tud ez lenni, hogy házasságon belül csak lehet ereszdel a hajam. Tehát, hogy nem kell korlátokba vagy határok között gondolkodni egy házasságban. Mert Isten egy fantasztikus, meghitt, annál intimebb emberi kapcsolatod nem lehet. És ez lelepleződik a szexualitásban is. Ja. Úgyhogy, amikor megtörténik az affér valakivel, ugye házasságon kívül szoktuk azt mondani, hogy affér, ez a lélekben születik meg. És csak utána a testben. És Jézus azt mondja Máté 5-ben, ki lesz írva ez is, Máté 5, 27-28, hallottátok, hogy megmondták, ne kövessen házasságtörést. Én viszont azt mondom nektek, ha valaki a házasságtörés vágyával néz más feleségére, az magában, és ott más fordításokban az van, hogy szívében, ez a lélek és szellem, tehát ez magában, már el is követte a házasságtörést. Oké, tehát már ott elindul. Nem kell még megtenni, de ha már a vágy ott van a lélekben, akkor már elkövette a házasságtörés bűnét. Tehát még el sem követted, de már megtetted a szívedben. Erről beszél Jézus. De szeretnék még valamit megmutatni, mert van még valami, ami megelőzi a lélekben lévő vágyat. És ez is itt van ebben a versben. Oké? Tehát a házasságtörést fizikailag, tehát a testit megelőzi a lélekben, de a lelken belül van még egy valami, ami megelőzi. Figyelj, ugyanezt olvasom, csak egy darabig. Menjünk a következőre? Hallottátok, hogy megmondták, ne kövessen házasságtörést. Én viszont azt mondom nektek, ha valaki házasságtörés vágyával néz. Néz. Ez a nézés. Az egy másik. De nézni. Nézni. Oké, tehát nézni. Vágyjal nézni. Oké, tehát néz, vágy, házasságtörés. Néz, vágy, házasságtörés. Tehát egyszerű, a nézés megelőzi a vágyat. Tehát hányszor megtörténik az, hogy mész Szegeden az autóval, vagy villamossal, vagy busszal, vagy sétálsz, vagy biciklivel, és csoda, hogy még nem törték a fiúk össze magukat az oszlopokon, de látod a szép, csinos lányokat, hogyha jó idő van, akkor hiányosan öltözködve, ha karban tartják magukat, akkor sportosan kinézve, és akkor tudod, ott van, és csak... És nézik. A fiúk nézik. Tehát a fiúk azok nézők. Nézők. És tehát edzeni kell az embernek magát. Hogy ne nézzen. Mert a nézés az megelőzi a vágyat. Tehát ha kontroll nélkül nézel, akkor lesz vágy. És amikor már ott a vágy, akkor előbb-utóbb megtörténik. Testben is. És tudod, és edzeni kell magad. Csak bibliai példák, figyeljetek. 1 Mózes 39, 6.-7. vers. József szép termető és csinos fiatalember volt. Egy idő múlva ezt Potifár felesége is észrevette, aki ezt például mondjuk nők esetében. Ő is nézett. És szemet vetett rá. Sőt, el is akarta csábítani. Gyere József, hálj velem, mondta neki. Oké, de úgy kezdődött, hogy igen, József csinos volt, szép termetű, ránézett, és ott volt a vágy, és aztán a szándék. Aztán Dávid király. 2 Sámuel 11, 2. verse. Azt mondja, történt egy este, hogy Dávid felkelt fekhelyéről, és éppen a palotája tetején sétált véletlenül. Az egyik szomszédos háznál meglátott egy igen szép termetű asszonyt, aki éppen fürdött. Oké, kukker volt. Oké, látta, vágya lett, és tudjuk a történetet, ha nem tudnád, akkor elmondom, házasságtörés lett. Sőt, odáig ment a dolog, hogy a nőnek még az akkori férjét ki is nyiratta, hogy elvesse aztán ő feleségül. Oké, tehát de itt van Jób könyvéből, 31. fejezet első verse. Azt mondja, mikor még jó dolgom volt, szövetséget kötöttem szemeimmel, hogy fiatal lányokra nem nézek vágyakozva. Oké, tehát ott van az írásban. Tehát, és ezt kellett nekem is tennem, és ezt kell nekem is tennem, és a férfiaknak. És annyira nehéz. Oké, mert fiatal emberként hozzászoktattam magam a nézéshez. Hozzászoktattam. Tehát automatikusan mozog a fej, meg a szem. Oké, a trükk annak idején az volt, hogy ezért kell napszemüveget fölvenni, mert akkor nem kell fejet fordítani. Oké? És nem is látja, hogy stírölöd a lányt. Na hát, jó ötletet adtam mi. Hát ne ezt a részét fogadd meg, kérlek. Oké, tehát feleségek, vagy hölgyek, csak tudjátok, hogy a férfiak néznek. Tudod, mi kell ahhoz, hogy a férjed begerjedjen? Az, hogy megjelenj. Ennyi. hogy belépj a szobába, vagy nem tudom, tehát jelenléted. Mert néznek, és figyelj, feleségek. Tehát az egyetlen nő, akire vágyakozva, fantáziadúsan nézhetnek a férjeitek, azok ti vagytok. Nincs más. Nincs más. Nincs más opció. És nem csoda, hogyha zokon veszik, hogy ha együtt vagytok, vagy ha otthon vagytok, és nem csinosan öltözködtek, és nincs jó illat, vagy valami, de viszont, ha elmentek valami ügyet intézni, vagy elmentek valami másra, oda meg, tip-topba, meg minden, és akkor, hát, mindenki mindent megkapott, úgy értem, hogy csak úgy látványra minden, én meg mindig csak nézem a flanel pizsamát, vagy... meg a macinacit, meg a kócos fejet. Tehát, hogy hát nem á. Vagy nem véletlen, nem csoda, hogy leszoknak a kontaktról, hogyha már az, hogy egy kis fenék megpacskolás, vagy egy kifejezése otthon, és akkor lányok, ti meg pervers vagy, már megint azon jár az eszed. Figyelj, egy férfinak 3-4 elutasítás után, tehát megszűnik a kezdeményezés. És ha még ezek után van, akkor csak tedd össze a kezed, hogy nem más fele néz. Oké, tehát ha úgy látod, hogy harcol a férjed azért, hogy legyen kontakt, akkor még jó. Az még jó. Oké? Mert mindeközben meg szana szét éhes nők ugrálnak, és rohangálnak, és vadásznak. És a net tele van látvánnyal. Az újságok tele vannak látvánnyal. És dolgoznak azon, hogy mi a szemeinket ott legeltessük, és ott elégítsük ki a vágyainkat. Bőven van látnivaló. Úgyhogy ha azok felé zsörtölődés nélkül nézhetek, akkor inkább a férfi oda fog nézni, és a feleséget meg hanyagolni fogja. Úgyhogy ez a nézés, ez egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon veszélyes kapu a férfi számára és a házasságtörésre. Csak ezt akarom mondani nektek, hogy a férfiak nézők néznek, és itt van Isten igében egy elv. Úgyhogy azt mondjuk, sokat tudtok segíteni. Ja. Tehát volt már az, amikor én megkérdeztem az asszonytól, hogy nem az asszonytól, nem tőle, hanem egy asszonytól, aki panaszkodott, hogy figyelj, akkor minek házasodtál meg? Ha minden zaklatásnak veszel. Hát akkor csapdába csaltad a férjedet. Mert ő letette egy életre a voksot melletted, te meg X-be vagy. X lábat mutatsz neki. Tehát, hogy zárt osztály. Oké? Okay? És mivel férfiak nézők, ezért annyira veszélyes a pornó is. Mert sok kép gyűlik össze a férfi fejében. És ezek a képek elővillannak később. És hogyha ráadásul még nem tud gyűjteni képeket, úgymond képeket a saját feleségével, akkor ezek a képek jönnek elő. És zaklatják, és hajtják, és űzik. Újra, meg újra, meg újra. Tehát azért mondom, hogy ez nem egyszerű. Nem egyszerű. Tehát, házasságtörés történhet a testben, történhet a lélekben, és ez a harmadik pont, történhet a szellemben. Tehát 1 Mózes 2:24-ben, amikor kezdődött a házasság, azt mondja, 24. vers, mivel ez így történt, a férfi elhagyja apja és anyja családját, és ragaszkodik a feleségéhez. Így lesz a férfi és felesége egy testé. Oké? Tehát a férfi elhagyja apja és anyja családját, és ragaszkodik a feleségéhez. Így lesz a férfi és felesége egy testé. És lehet, hogy szellemben nem ismerjük fel, hogy mi a házasságtörés, és nem tudjuk. És ezért fontos, hogy erről beszéljünk. Mert, na mindegy, majd rájövünk, hogy miért. Mert. Oké, tehát azt mondja, egy test. Egy test. És azt mondja, hogy ragaszkodás és kapcsolódás. Oké? Tehát Isten teremtette a férfit és a nőt, a férfi részét és a nő részét, szervét úgy, hogy egymásba illeszkedjenek. Oké? És így lesznek ezzel az illeszkedéssel egy test. Ez a kép mögötte. Oké? Így lesznek egy test. Nem azt mondja, hogy egy szellem lesznek. Azt mondja, hogy egy test. Egy test. És, de nagyon érdekes ez a két szó itt, hogy elhagyja és ragaszkodik. Ahhoz, hogy tudj kapcsolódni valakihez, ahhoz el kell hagyjál valamit. Ez mindig a ragaszkodás, vagy a kapcsolódás valamihez, ez mindig az előzi meg, hogy elhagysz valamit. Mert valahonnan, és valakihez. Oké? És ez a vers, ugyanez a vers megismétlődik az Új Szövetségben négyszer. Háromszor a házasságot illetően, oké, házasságra utal, de 1 Korintus 6-ban más értelemben kerül elő. Nézzétek csak, 1 Korintus 6, a 15. és a 16. vers. Azt mondja, nem tudjátok, hogy testetek olyan szorosan hozzátartozik Krisztushoz, mint az emberhez a testrészei? Tehát azt mondja, hogy igazából ti Krisztusnak a testrészei vagytok. Egy vagytok Krisztussal. És azt mondja, ezért hát soha ne szakítsátok el testeteket Krisztustól, hogy egy prostituáltal kapcsoljátok össze. Isten mentsen, hogy ez előforduljon. Vagy talán nem tudjátok, hogy ha valaki egy prostituáltal szexuálisan egyesül, akkor a testük egyé lesz. Ahogy az írás mondja, a kettő egy testé lesz. Oké, tehát a házasságban a férfi egy test a nővel, amikor szexuálisan együtt vannak. Oké? De amikor ugyanez a férfi szexuálisan együtt van egy másik nővel, akkor egyé válik ő vele is. De azzal elhagyta a másikat. Mert ez így működik. Ahhoz, hogy ragaszkodjon, ahhoz el kell hagyja. És nagyon érdekes. Tehát mindig van egy elhagyás a kapcsolódás előtt. Mert egységről beszélünk. Egyé válásról beszélünk. És ott van ez a testben. Oké? Tehát itt látjuk. Ez a példa, ez a test. De ugyanez megtörténik a szellemben is. És itt a probléma. Tehát ott van az, tehát például ott van az elhagyás. Szülők mondják, hallottam szülőktől, hogy pár hét elteltével tudom a fiamról, hogy elkezdett szexuális életet élni a barátnőjével, mert valami megváltozott otthon. A légkörben. Valami megváltozott. Eltűnt ez a ragaszkodása a fiamnak. Felénk, szülők felé. Ott van, mert azért mosni jó, hogyha kimosom, meg azért még mindig jó visszatérni a varázsdobozhoz, ugye, mert kinyitok, és mindig van benne új kaja, tehát ilyen nincsen máshol, tehát ez csak a szülői házban van ilyen varázshűtő, hogy kinyitod, és van benne kaja. És, de hogy érzik, valahogy megérzik a légkörben, hogy itt valami tör, és ez szellemi, ez légkör, ez egy szellemiség. Oké? Tehát, hogy nem ragaszkodik többé, és ez, tehát, ja, ez nem, tehát ez egy szellemi. Vagy megcsalt házastársak mondják, általában az ártatlan fél, akit megcsaltak, hogy pár héten belül meg tudtam volna, de valaki azt is mondta, hogy pár napon belül meg tudtam mondani, hogy a férjemnek van valakie. Mert egyszerűen éreztem, valami megváltozott a kapcsolatunkban. És tudod, mi változott meg? Hogy elhagyta. Ott volt még, meg jelen volt fizikailag, de elhagyta szellemileg. Elhagyta, eltávozott onnan a kapcsolatból. Mert volt, valaki mással vált egyé. Oké? Mert a ragaszkodáshoz, a kapcsolódáshoz el kell hagyj valamit, vagy valakit. Oké? Értitek ezt? Tehát ahhoz, hogy kapcsolódj valakihez, el kell hagynod valakit. Ez érvényes a testre, a lélekre, oké, elme is, értelmi is érzelem, mert érzelmileg is elhagyja a másikat az ember, de valami történik a szellemben is. És figyelj, a 17. vers, hogy folytatja, ez az 1 Korintus 6, azt mondja, aki azonban az Úrhoz kapcsolódik, az szellemben egyesül vele. Aki tehát az Úrhoz kapcsolódik, szellemileg egyesül vele. Milyen érdekes. Tehát egy szellem lesz elő vele. Egy szellem. De ahogy egy másik személyhez való kapcsolódáshoz el kell hagyj valakit, úgy ez meg tud történni a szellemben az Úrral is. Oké? Tehát, hogy a szellemi házasságtöréshez el kell hagyd az Urat. Tehát amikor házasságot kötsz valami más szellemiséggel, vagy dologgal, azzal elhagyod az Urat. Elhagyod. Megtörik a kapcsolat. Oké? Tehát gondolod, hogy ez oké az Úrnál, hogy testileg és lelkileg házasságtörés van az életemben? Ez nem oké. És most itt nem az üdvösség elveszítéséről beszélek, amikor azt mondom, hogy elhagyom az Urat egy szellemi házasságtörésnél az Úrral. Tehát ez nem az üdvösség, mert kegyelem van, hála Istennek. Nem kellett kiérdemelnem, tehát nem is tudok olyat tenni, ami miatt elveszíteném az üdvösségemet. Tehát nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy elveszíthetem a meghitt kapcsolatomat Istennel. Hogy nincs intimitás, nincs meghittség. És tudod, és ne hidd azt, kérlek, ne hidd azt, és ne is próbálj engem meggyőzni afelől, hogy és magadat se próbáld meggyőzni, hogy szenvedélyes, aktív, élettel teli kapcsolatod Jézussal lehetséges úgy, hogy közben házasságtörés van. Testileg, lelkileg, vagy szellemileg akár. Oké? Tehát elhagyom őt a szellemben. Elhagyom őt, és valahova máshová van egy ragaszkodásom és kapcsolódásom. És tudod, mihez kapcsolod magad, amikor szellemi házasságtörés van? Egy másik, egy valami más szellemiséghez. Démonhoz. De a démonok nem egyedül munkálkodnak, ők csapatban, hordában és seregekben munkálkodnak. Tehát nem csak egyhez, hanem egy szellemi csapathoz csatlakozik a szellemem. Oké? Megszállják az életemet. És megszállják a családomat is. Mert rájuk is hatással lesz. Oké? Tehát itt akár arról is beszélhetünk, hogy bár nem ez a témánk, de az ezoterikus dolgok. Oké? Tehát a jóslásoktól elkezdve a mindenféle ilyen áltudományos orvostudomány, aminek nincs semmilyen tudományos alapja, és tehát azokon keresztül is tudod, beférkőzik a szellemi világ. És aztán csodálkozom, hogy a családtagjaim, a gyerekeim, vagy a családtagjaimnak az elméje le van blokkolva Isten felé. Ott van benne az ezotéria. Tehát most már mindenben benne van, sajnos. Sajnos. Egy haszna van talán, hogy nyitottabbak az emberek a természet felettire. Oké? Tehát, hogy vannak látható dolgokon túl is erők. De ugyanakkor meg olyan blokkolást tud adni mindenfelé, tudod, hogy... És ez a démoni seregeknek a munkája. Tudod, mert ugye amikor az ember fizikailag vagy lelkileg házasságtörést követ el, akkor mi jellemzi az életét? Hazugságok, ugye? Tehát amikor valaki megcsalja a házastársat, akkor ott hazugságok lesznek, becsapottság, ugye hazugsággal táplálom magam, és becsapott vagyok, megindoklom, hogy miért korrekt az, hogy én megcsaltam a feleségemet, manipulálok körbe mindenfelé,
büszke vagyok, arrogáns vagyok, pökhendi vagyok, önző vagyok. Ez hány szellem? Ami azzal jár, amikor fizikailag az ember házasságtörést követel. Az hány furcsa szellemiséget enged be az életbe. És ugyanez, amikor szellemi házasságtörést követel az ember. Hogy, tehát csak azt akarom mondani, hogy a házasságtörés az elpusztítja az életünket. Oké? A házasságon kívüli szex elpusztítja az életünket. És meg lehet bánni. És meg lehet térni belőle. És hogyha őszintén megbánod, Isten helyreállít. De a helyreállítás az sokkal, de sokkal, de sokkal fájdalmasabb és hosszabb út, mint ahogy az ember elbukik ebben. Mert rengetegsebb és sérülés van. Nem csak benned, nem csak a másik félben, meg a harmadik félben, hanem mindenkiben körülöttünk. Hogyha vannak gyerekek is. De helyreállítható. Oké? Tehát ez a lényeg, hogy helyreállítható. Oké. Még egy dolog. A házasság előtti dolgokról, hagyd mondjak valamit. A házasság előtti szexről. Tehát találkoztam a kereszténységen belül ilyenről, ilyennel, hogy azt mondják a gyerekek, a fiatalok, hogy hát most mi baj van ezzel? Hát mind a ketten keresztények vagyunk, még egyetemre járunk, tehát majd ha lediplomázunk, majd ha meg lesz, kifizetjük a hitelünket, akkor majd utána összeházasodunk. A szüleink is azt mondták, hogy így csináljuk. És én arra meggyőződésre jutottam, hogy én nem ezt csinálnám. Mert én nem azt fogom mondani, hogy ha ilyen eset van, tehát ha van egy az én szűrőmön átment ifjú legény, jó. De ha olyan az a legény, hogy rendben van, jó, hát nincs, én adom az engedélyt, de mindegy, olyan nem létezik, olyan még nem született. Na, de hogy akkor nem fogom azt mondani, hogy várjatok, mert jobb tisztán menni a házasságba, mint diplomával, és nem tisztán. És elmagyarázom, hogy miért. Oké? Tehát még azon az áron is inkább házasodjanak össze, még az egyetemi évek alatt, hogy nehéz lesz ez anyagilag, és sok kihívással jár, mert akkor inkább azt mondom, hogy segítelek benneteket. És gondoskodok akkor én rólatok, amennyire tudok. De legyetek tiszták. És ne tisztán menjetek bele a házasságba, hogy élitek a szexuális életet előtte. És elmagyarázom, hogy miért. És nagyon érdekes, lehet, hogy nem gondoltatok még erre. De fontos. Fontos ez, mert fiatalon nagyon erős a vágy, nagyon erős a vonzódás, és együtt járni fiatalemberként, úgy, hogy évek múlva fogunk majd összeházasodni, tehát ez bukásait élve. Tényleg. Tehát ez kudarcos. És mondom, tehát ez a duma, hogy mi jelentőség ennek a papírnak? Úgyis keresztények vagyunk, úgyis össze fogunk házasodni. Úgyis azért, most mi jelentősége van a papírnak, hogy meglegyen. És azt mondom, hogy semmi. A papírnak semmi jelentősége nincsen. Igazad van. Egy darab papírnak semmi jelentősége nincs. De te tudod, minek van jelentősége? Isten áldásának. Hogy azon vajon rajta van-e Isten áldása? Hogy így csinálom. Vagy úgy csinálom, ahogy nem mondja. Úgy csinálom, hogy Isten mondja, vagy úgy, ahogy amitől meg akar óvni engem. És a másikat. Mert ott van egy alapelv Isten igében, aminek a következménye áldás lesz. Hogyha úgy teszem. És hogyha nem, akkor az el fog pusztítani engem. És el fogja pusztítani a házasságomat is. Lányok, ha odaadjátok magatokat egy fiúnak házasság előtt, akkor el fogja pusztítani a házasságotokat ez. Tehát aknákkal, taposóaknákkal tűzdeltette le a házasságot. Tényleg.
Mert a házasság előtti szexhez titkolózni kell. Titkolózni kell. Mert nem így mész el otthonra, hogy hová mész, drágám? Ó, hát megyek szexelni. Jó van. Gumi. Szuper, élvezzétek. Nem, hazudni kell. Oké, hazudni kell. Ide mész, oda mész. Átmegyek tanulni Katihoz. Igen. Aztán jönnek az Instagram képek, hogy lenn vagy a rakparton. Valami fiúnak az ölében ülsz. Tehát nem. Tehát hazudni kell. Hazudni kell. És tudod, mi történik? Egy szokás alakul ki az életükben, hogy ezen a területen sunnyogni kell. Szerelmes vagyok nagyon, kívánjuk egymást, de sunnyogni kell. És hazudni kell. És minden, ami körítés ehhez, hogy ne legyen látható, vagy ne legyen nyilvánvaló az, amit csinálok. Érted? Hogy tudjam csinálni azt, amit Isten nem akar, hogy csináljak. Házasság előtt. Tehát sunnyogás. De tudod, mit csinálsz, ha a lányok, tudod, mit csinálnak ezzel, hogy ha odaadják magukat egy fiúnak házasság előtt? Éhséget teremtenek a fiúban. Éhséget. Tudod mihez? Hogy sunyogjanak. Hogyha szexről van szó, ha szerelemről van szó, ha kapcsolatról van szó a nővel, akkor sunyogni kell. Oké? Egy olyan éhséget teremt a másikban, amit sosem akart Isten az ő életében. Nem ilyen éhséget akart. És egy olyan éhség keletkezik, hogy azt már Isten szerint valóan nem is lehet csillapítani, azt az éhséget. Ahhoz pont nem Isten szerint valóan kell csinálni dolgokat, hogy az a fajta éhség, ami ki lett alakítva bennük a fiúkban, az csillapítva legyen. És figyelj, hihetetlen. Hihetetlen ez. Összeházasodnak. Volt szex házasság előtt, és összeházasodnak. Oké? Okay? Összeházasodnak. És már minden legális. És mi történik? Már nem kell sunnyogni. Nem kell sunnyogni. És gyerekek is lesznek. És nem kell többé sunnyogni. És aztán mi történik? Elkezdi keresni a sunnyogást. Elkezdi keresni a sunnyogást. Mert ez az éhség előjön. Ugye házasság után már ez az éhség nem elégítődik meg. Úgyhogy lesz egy éhség, és a házasságban történő szex és romantika nem fogja megelégíteni ezt az éhséget. Ezért én már nem szeretem őt. Nem is ő az igazi már. Hát hiszen már nincs bennem az az érzés, ez a túlfűtöttség, ez a hajtás bennem érte, ez a vadászösztön, vagy bárminek is nevezhetjük. De viszont, ott van ez a kis kolléganő az irodában. Ugye? A tiltott gyümölcs. De visszajön az az érzés, ez a sunnyogás vele kapcsolatban, ami volt a feleségemmel kapcsolatban még előtte. És elkezdem azt táplálni, és az megelégít engem. Hihetetlen ez a folyamat. Hihetetlen. És ez csillapítja az éhséget. És lehet, hogy nem fizikai még a dolog. Csak ott, hogy tudod, lehet, hogy csetelés, meg e-mailezgetés. És kérdezem én, ki segítette hozzá ez az éhséghez? A leányzó, aki odaadta magát a fiúnak. Tehát ő csinálta magának a bajt. Persze nem csak ő a felelős, csak ezért mondom, hogy lányok, ti könnyebben azt tudjátok mondani, no, ott megállsz, nem jössz közel, nem érintesz, nem vagy a férjem. Tehát könnyebben megállt tudnak mondani a lányok. De hogy ez van, hogy házasság előtt megadták neki a férfinak azt, amire Isten azt mondta, hogy nem. És aztán mi történik a lélekben? elkezdi azt gondolni, hogy ő már nem szereti a feleségét, viszont ezt a másik nőt szereti, mert ugyanazt érzi ezzel a másik nővel, amit annak idején a feleséggel érzett. Sunnyogás. És elválik, folytatódik, elválik, összeházasodik azzal, és mi történik? Az is elmúlik. De az éhség megvan. De vele kapcsolatban elmúlik. És aztán, nem baj, van még egy kolléganő, egy új kolléganő, vagy mit tém valahol. És így történik meg. Második, harmadik, negyedik, ötödik házasságok. Döbbenet, döbbenet. És ezért van az, hogy inkább párok együtt élnek, és nem házasodnak össze, mert sokkal, azt hiszem, hogy 70%-os azoknak az elválási aránya, akik szexuális életet éltek házasság előtt, és aztán összeházasodtak. Mert a házasság valahogy megborította a rendszert. Nagyon érdekes. Tehát még adat is alátámasztja ezt. Nem csak Balázs kitalálta, mert valami rosszat evett az elmúlt éjjel. Nem. Ja. Tehát nem tudják másképp csillapítani az éhségüket. És akkor... Na, úgyhogy mit tehetsz? Oké, tehát mit tehetsz? Mit tehetsz, ha házasság előtti szex volt az életedben? Vagy a házasságon kívüli szexuális kapcsolatod volt? Mit lehet tenni? Megbánás. Nincs más. Megbánni. Megvallani és megbánni. Megvallani és megbánni. A megvallás az azt jelenti, hogy a világosságra hozni. A megvallás az azt jelenti, a szóban, a Biblia is szó rá, hogy ugyanazt mondani, amit Isten mond. Nevezzük nevén a dolgot. Hozzuk a ez az első lépés, hogy megvallani, mert világosságra kell hozni, mert az ördög a sötétségben munkálkodik. A sunnyogásban, a hazugságban, a sötétségben munkálkodik. És világosságra kell hozni, és amikor megvallom Isten előtt, akkor az a világosságra lesz hozva, és Isten elkezd munkálkodni. És egy ilyen üzenet után kell, hogy legyenek megvallásaink. És megbánásaink Isten előtt. Kell. Nem csodálkoznék rajta, hogyha ha jönnének megvallások és megbánások. Mert tudod, kik buknak el ezen a területen? Emberek. Emberek. És én ember vagyok, és embereket pásztorlok. Tehát elbukunk. És ezért nem zavar az, hogyha akár ilyen területen is, de vannak megvallások, és vannak megbánások. És nem fog leesni az állam. És azt mondja, na hát rólad nem gondoltam volna. Mert emberek vagyunk. Ja. És a csodálatos az egészben az az, hogyha ha világosságra hozom, akkor a világosságban tud történni a harc is. És nem a sötétségben. Úgyhogy, ha megbánásra van szükséged, segítünk. Segítünk. Tehát keresd meg engem, vagy valakit, akiben megbízol. És csak beszélj. Meghallgatlak. Imádkozom érted. Ja. Csak lépj. Hozd ki a világosságra. Mert Krisztus vére kifizette érte büntetést. És van belőle kiút. És lehet, hogy el lett takarva eddig, vagy el lett titkolva, vagy megtanultál vele együtt élni ezekkel a dolgokkal. Lehet, hogy 20 évvel ezelőtti, vagy 25 évvel ezelőtti a házasságtörés, vagy a házasság előtti szex. De a nyomai ott vannak, és lehet, hogy érzed is, és éled is a házasságodban, akár ennek a nyomait és sérüléseit. És megy át a sérülés a többiekre is. De véget kell vetni neki. És Isten meg tudja ezt gyógyítani.
Krisztus vére ezért is lett kiontva. Úgyhogy csak hozd ki majd a világosságra. Tehát, ha sértett az, amit hallottál, sorry, lehet, hogy tudod, zokon vetted azt, amiről beszélek, de hadd mondjam el, hogy ez az első lépés ahhoz, hogy valami csodálatos történjen az életedben. Még akkor is, hogyha nehéz volt ezt hallani és hallgatni. De egy dolgot mindenképpen tudj. Tehát ha megsérted ezt a parancsolatot, a hetedik parancsolatot, ha megsérted, akkor csak tudd, hogy nem lesz meghitt kapcsolatod se Istennel, se a házastársaddal. Olyan nincs, hogy házasságtól is van az életemben, és meghitt kapcsolatom van Istennel és a házastársammal. Ilyen nincs. Ilyen nincs. Úgyhogy szükség van arra, hogy megvalljam, megbánjam, és menjek tovább felemelt fejjel. Úgyhogy köszönjük, Jézus. Köszönjük. Köszönjük, hogy te szeretsz. Mindenek felett szeretsz bennünket. És nem, tényleg nem az alapján tekintesz ránk, ahogy mi éltünk, élünk, vagy élni fogunk, hanem egyszerűen csak szeretsz, és törődsz velünk. Köszönjük az igazságodat, hogy ezen a területen is annyira gazdag a te igéd, és hogy ezt beletetted a top 10-be, és tényleg fontos. Köszönjük, Urunk, hogy erre felhívod a figyelmet, és szólsz a szívünkhez. Úgyhogy a dal alatt, ahogy majd éneklünk, csak újra ez a kérdés merüljön fel bennünk, hogy kérdezz meg Istentől, hogy mit akarsz mondani nekem ezen keresztül? Mi most az én következő lépésem? Lehet, hogy föl lettek szaggatva dolgok, de mi a következő lépés, Uram? Mutasd meg, és vezess ebben. Amen.